Az Afrika Story Talks podcast mai vendége Círják Ráhel. Köszönöm, Ráhel, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy jó kis beszélgetésnek nézhetünk elébe, aminek nyilván központi témája lesz az utazás és Afrika.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ráhel, munkádból adódóan is, de lehet, hogy személyes indítatásból is gyakran kelsz útra, esetleg olyan országokba vagy kontinensekbe is, ahová legtöbbünk azért nem merészkedik, vagy ahová kell egy picivel több kurázsi, vagy egy picivel több kíváncsiság, hogy bemerjünk nézni, vagy benézhessünk a kulisszák mögé, vagy azok mögé, a valós dolgok mögé, amit mondjuk egy-egy turisztikai célpont az úgy elfed, vagy elmismásol. Rólad szerintem, ha így mondom a nevedet, afrikás körökön belül, afrikás berkekben többen tudják, hogy Kongóban is, Kenyában is jártál, és nem is akárhol, hanem nyomornegyedeket is látogattál, és ott dolgozol is, tehát van is konkrét célja az utazásoknak, nem csak az, hogy megnézd, vagy is megtapasztalt, hogy ott hogy élnek, hogy próbálják élni a mindennapjaikat az emberek. Úgyhogy az első kérdésem arra fókuszálna, vagy arra konkretizálódna, hogy tulajdonképpen neked mi a háttered ahhoz, hogy utazz, hogy merj utazni, és merj ilyen helyekre menni, mint például nyomornegyedek, vagy Afrika valódi nehéz sorsú helyei.
Wow, hát egyből belecsapunk a lecsóba, és nem tudom, hogy milyen mélységben, meg irányokba mehetünk el. De akkor csak egy kicsit kontextualizáljam az utazásaimnak a célját. Engem már hát nagyjából egyetem eleje óta nagyon foglalkoztat Afrika, és ez így az évek során kristályosodott ki, hogy én Afrikán belül mivel szeretnék foglalkozni. Én településfejlesztő geográfusnak tanultam, és az a szak azért tetszett meg gyárilag, mert azt gondoltam, hogy ezzel a végzettséggel lehet embereknek segíteni. És az egyetemen végül az afrikai nyomornegyedekkel tették fel úgy a figyelmemet, hogy ez egy olyan terület, ami segítségre szoruló embereket tartalmaz, és kellőképpen izgalmas, és kapcsolódik Afrikához, illetve a végzettségem szempontjából releváns, és én ezért kezdtem el összességében foglalkozni ezzel a témával. Ez lett a kutatási területem, ez szakdolgozatok szintjén is, most doktori kutatásban, illetve Istennek hála, van lehetőségem ebben dolgozni most a gyakorlatban is. Hogyan merek, vagy miért merek, nem tudom, hogy mennyire mehetünk bele ilyen vallási mélységekbe, de én keresztény ember vagyok, és nekem Afrika, vagy ahogy ez így jött, ezt mondhatjuk elhívásnak. Tehát, hogy én tudtam azt, hogy Istennek célja lesz velem Afrikában, ezért kattant be, úgymond ez az Afrika téma is, és én abszolút érzem az ő vezetését az életemben, ahogy így a kirakósokat így egymás után rakosgatta, és tényleg ahogy kirajzolódott, hogy először csak Afrika, aztán ez a szakta tetszik meg, és aztán eljutok oda, hogy most a Máltai Szeretett Szolgálatnál konkrétan ezzel foglalkozhatom a gyakorlatban is. Tehát ez abszolút az ő keze, munkája, meg vezetése, és mivel így az ő akaratában vagyok, és ezt eléggé élvezem, nincsen bennem félsz, hogy akkor nekem ott most így bármi bajom lenne, hanem tudom, hogy ha megyek, akkor az ő védelme alatt állok. Hát meg alapból egy eléggé ilyen kalandvágyó ember vagyok, és ez így minden passzol igazából.
Az egyetemen a tanulmányait során volt egyébként olyan motiváló személy, vagy olyan tanár, vagy esetleg olyan könyv, vagy olyan tanulmány, amiben pluszban még bele tudtál kapaszkodni, és azt mondani, hogy igen, mindenképpen Afrikában vannak megoldandó vagy rám váró feladatok, vagy sokkal inkább ezt csak úgy te érezted, mert aki Afrika felé fordulnak, vagy van mindig egy dokumentumfilm, vagy egy meghatározó személy, vagy egy könyv, vagy egy film, vagy valamilyen plusz élmény, ami tényleg el is löki abba az irányba, hogy akkor próbáljunk és gyerünk.
Hát nekem ez a lökés ez inkább ellenirányba hatott, mert az egyik első előadáson, amire bementünk, közölte a tanár, akit amúgy nagyon szeretek, meg nagyon jóban vagyunk a mai napig, hogy aki csak azért van itt földrajzszakon, mert hogy Afrikában jaj, de szépek a zsiráfok és az elefántok, az felejtse el ezt a szakot. Én meg így ültem, hogy hát én nem csak a zsiráfokat, csak az elefántokat szeretem Afrikában, úgyhogy maradnék, ha nem baj. Azóta ezzel nevetünk együtt ezzel a tanárral, mert örült, hogy így a pályán maradtam, meg meg kutatási irányba is elkacsingattam. Úgyhogy ez volt az első konkrét élményem így Afrikával kapcsolatosan az egyetemen, és nem tudom azt mondani, hogy voltak ilyen meghatározó személyek, inkább az volt a helyzet, hogyha volt bármilyen jelenség, amit tanultunk, aminek kapcsán kellett csinálni feladatot, beadandót, előadást, stb. Mindig Afrika perspektívájából próbáltam megközelíteni a dolgot. És nagyon sokáig tapogatóztam, hogy Afrikán belül mi legyen a téma, és végül Keserű Dávidnak olvastam egy munkáját, a PTA által kiadott afrikás könyvben, talán az Afrika Ma volt a címe annak a kis könyvnek, és akkor én ott olvastam először Kiberáról, és akkor az volt az a pont, hogy oké, akkor most már így kezd a fókusz az beállni, és akkor jött képbe Kibera, és akkor jött azzal képbe így az afrikai nyomornegyedek és az urbanizációs válság, mint jelenség.
A családod ezt mennyire fogadta könnyen, hogy ilyen célpontokat, ilyen célállomásokat tűzöl ki?
Hát
mennyire féltenek? Vagy egyáltalán elfogadják például ezt a vallási indítatású
abszolút a családom is keresztény, és ők nagyon támogatóak ebben. A pályámat azt így teljes mértékben, meg büszkék is rám. Amikor meg kiutazások vannak, akkor mondják, hogy tehát így örülnek, de azért ott van az egészséges féltés, és ők is így imádkoznak. Uh-huh. Kongónál annyira nem volt őszinte a mosoly, de nagyon jó buli volt az is, és nem volt ott semmi baj, úgyhogy abszolút elfogadott. Tehát, hogy a nagyszüleim, ők az izgulósabbak óvatatlanul, de aranyosak, ők is mindig imádkoznak, úgyhogy.
Én nem tudom, hogy mondták-e már neked, vagy mástól kaptál-e ilyen visszajelzést magadról, de én, amikor először láttalak téged, vagy hallottalak, akkor az az érzésem temat, hogy úha, Ráhel az összeszedett, a full fókusz, a megfontolt utazó, aki egyben nem csak utazik, de nyilván végzi a dolgát is, és egyben húz is egy határt. Tehát, hogy így nem azt mondom, hogy kimért vagy, nem azt mondom, hogy nagyon komoly vagy minden pillanat, mint most is mosolyogsz, de közben van benned valami olyan plusz tartás, hogy úgy érzi az ember, hogy ha végzed a munkádat, nem akármilyen körülmények között mondjuk, vegyük akkor kibérelt, tudsz húzni egy olyan vonalat, amivel talán véded is magadat. Mondjuk attól, amit látsz, az éhező gyerekeket, a kilátástalan sorsú, a nyomorban levő gyerekeket, ezt azért nagyon nehéz befogadni, megemészteni, és közben mégis dolgozni. Nyilván te tudod, hogy az ő javukért vagy itt, hogy az ő sorsukat szeretnéd jobbá tenni, és az ő életükön segíteni. De hogy te tényleg így utazol, vagy ilyen személyiség, vagy jól érzem, hogy így megtervezed, elhatározod, megcsinálom tudatosan, fókuszban.
Hát köszönöm először is a pozitív visszajelzést. Amikor előadok, az legyen színpadon, vagy tévében, vagy így beszélgetések során, vagy mondjuk órán az egyetemen, akkor igyekszem összeszedett lenni, tehát hogy én azokra nagyon tudatosan készülök, mert ez nekem egy eléggé fájó pont, amikor akár doktoranduszként, akár kutatóként elmegy a konferenciára, ha megvan az időkeret, hogy mennyit lehet beszélni, és akkor az emberek kitöltik annak a 2-3-szorosát, amit én eléggé arcátlan dolognak tartok, ráadásul egy vállalhatatlan minőségben, tehát hogy én próbálom megtisztelni a közönséget, és próbálom megfelelő színvonalon képviselni a szervezetet, akiknek dolgozom, vagy hogyha magánemberként tanítok, akkor pedig a lehető leghatékonyabban kihasználni a rendelkezésemre álló időt. Tehát az összeszedettségnek alapvetően ez a háttér motivációja. Nyilván, amikor terepen vagyok, akkor ez még ott hatványozottabban játszik, tehát hogy amikor kin vagyunk Afrikába, akkor egyrészt a munkának amit csak lehet, azt a helyi partnerünk, aki helyben él, ismeri a kontextust, és szakértő a témában, ő az, aki csinálja. Mi törekszünk arra, hogy csak akkor menjünk ki terepre, amikor arra óhatatlanul szükség van, tehát hogy a projektpénzeknek a minél hatékonyabb felhasználása az itt nagyon-nagyon fontos cél, és ebből adódóan, amikor kin vagyunk, akkor a lehető legtöbb munkát próbáljuk meg elvégezni, ez azt jelenti értelemszerűen, hogyha több projekt fut egyszerre, akkor az összes projekttel foglalkozunk, ha kint vagyunk, akkor hétvégén is dolgozunk, tehát ez az összeszedettség az ilyen tekintetben ott van. A határmeghúzás, nem tudom, tehát alapvetően az van, hogy nyilván ha előadok, akkor ott ahhoz kell egy olyan kiállás, hogy akkor én most itt képviselek valamit, én most itt előadom a szakértői véleményet, mert valamivel kapcsolatosan magánemberként igazából én sokszor zavarba érzem magam így társaságban, tehát hogy ez inkább az, hogy így nem vagyok feloldódva, és ez annak lehet a külső jele, hogy én ilyen kis szigorú vagy nem is tudom, ilyen határhúzós lehetek, de amikor meg feloldódom, akkor eléggé haverkodós is vagyok. A terepen való határmeghúzás, én meg azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon sokat számít az olvasási élmény, és ez nekem egy nagyon megdöbbentő tapasztalat volt, mert én gyakorlatilag a nyomornegyedekről már a BSC-s tanulmányaim során elkezdtem olvasni, és ez ilyen 13 környéke, és az olyan szinten így átmosta a tudatomat, ha szabad így mondani, hogy a maga a kontextus az olyan élénken élt bennem, hogy amikor én megjelentem terepen, akkor bennem nem volt egy ilyen sok hatás, hogy így úristen, mi és nem tudom, hanem így na megjöttem. Tehát, hogy inkább egy ilyen megérkezés érzés volt, amikor először voltam Afrikában, és amikor először voltam nyomornegyedben. Tehát ez lehet, hogy rosszul hangzik, de megpróbálom kibontani, de nekem nem megrázó a nyomornegyed. Úgyhogy Kongóban voltam, Kongóban is volt lehetőségem elmenni nyomornegyedbe, ami azért egy durvább terep volt, mint mondjuk Kibera ma, vagy Kibera, ahogy én megismertem, úgyhogy egyik se egy boldog hely, de nem tört össze. Uh-huh. Tehát az embertelen nyomor, amit amúgy ott tapasztalok, az nem az van, hogy engem utána a padlóra tesz, és nem tudom, hetekig zokogok, és megyek ventilálni a szupervizoromhoz, hanem engem az nagyon feltölt, de azt olyan értelme, hogy engem nagyon motivál, hogy basszus, akkor dolgozunk tovább, és ez nekem nagyon nagy lendületeket tud adni, és testvéreimmel beszélgettünk erről sokan, nekem van 3 húgom, és amikor kim vagyok terepen, akkor értelemszerűen megy a családi csetelés, küldöm a képeket meg a beszámolókat, és tökre ki voltak borulva a nyomornegyedes képeknél. És akkor végül is abban maradtunk, hogy hát mindenki a saját helyén van, és a saját helyén azt dolgozza, amihez ért, amiben jó. Igazából ez az Istentől kitalált hely, mert nekem van gyógypedagógus húgom, és én meg amikor ő mesél sztorikat a sérült gyerekekről, én azon vagyok teljesen ki. És ő meg azoktól nem, mert hogy őt meg az motiválja. Úgyhogy abban maradtunk, hogy akkor mindenki a saját helyén dolgozik, és jól van ez így. Ott, tehát, hogy ott nincs szükségem feltétlen terepen arra, hogy legyen ez a nagyon durva határmeghúzás. Nem feltétlenül engedem közel magamhoz az embereket. Nem is az, hogy engedem, nem feltétlenül vannak hozzám közel történetek. Tehát, hogy amikor projekt van, akkor én ott a kenyai partnerrel vagyok szoros kapcsolatban, de a kenyai partner az, aki közvetlenebb kapcsolatban van az érintettekkel. Tehát nyilván én is megyek ki terepre, találkozom velük, beszélgetek velük, de nem feltétlen tudok belefolyni fizikai jelenlét hiányában az életükben. Igen. Nagyon mélyen. De például pont Kongóban azért voltak olyan sztorik, ami úgy arcba csapott, tehát hogy amint utána én is kiborultam, tehát hogy nem is maga a nyomor, vagy amit ott látok, tapasztalok, hanem az ilyen emberi történetek, hogy ő hogy éli meg, hogy ő hogyan próbál megküzdeni, azok, amik ki tudnak akasztani. De ilyenből eddig kevés volt, meg a munkámból fakadón ezek viszonylag messzebb vannak tőlem.
Kongóban forgattatok is,
igen,
ha jól tudom, és ott ilyen riporter szerepet is föl tudtál venni, tehát fogadni kellett, kérdezni kellett helyieket. Nyilván ilyenkor óhatatlanul hallasz olyan történeteket, amiket mondjuk részben normál esetben a munkád során nem feltétlenül kell, hiszen te mint szakember mész és vizsgálod az adott területet vagy közösséget, tehát nem feltétlenül egy-egy emberrel vagy az egyénnel foglalkozol, és mondjuk nem is mondjuk pedagógus vagy egyéb minőségben vagy ott. Ilyenkor mondjuk egy csapat az összeül nap végén, és elmondja, hogy melyik történet hogy rázta meg, vagy ezt itt magadban viszed inkább tovább, és magadban dolgozott ki, dolgozott föl, hiszen nem ehhez vagy szokva, hogy te emberi történeteket, ha ilyen mértékben, vagy ilyen mélységben, hanem egy-egy projekt miatt mész célirányosan, és inkább a szakmai részét kapott el.
Alapvetően mindig is tehát a munkám középpontjában az ember van, tehát hogyha nem is tudok egy arcot kötni hozzá, azért maga a jelenség, amit ők megélnek, átélnek, az nagyon élénken él bennem, és én azt próbálom minél hatékonyabban feltárni, hogy akkor arra lehessen minél jobb megoldást találni, tehát hogy így ilyen tekintetben érzelmileg abszolút érintett vagyok a dologba.
De nehezebb, hogyha van konkrét,
személy, akkor az úgy persze az úgy nehezebb. Hát Kongóban, ahol 2 éve voltunk, ha jól emlékszem, oda egy dokumentumfilmet mentünk forgatni, ami Kongónak az urbanizációs helyzetét mutatja be, és akkor én ott arra voltam felkérve, hogy az interjúkat készítsem el. És igen, ott minden nap összeültünk, egy fantasztikus csapattal dolgoztunk együtt. Ugye az Afrikáért Alapítványa voltam kint, illetve a Strawberry Rambo volt, aki a elképesztő felvételeket készítette. És velük együtt laktunk, tehát egy szálláson voltunk, nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt, és beszélgettünk ilyen dolgokról. De nem az volt a közhangulat, hogy akkor minden este összeülünk, ilyen kifacsart zokniként, hogy akkor te jó ég, most akkor sírjunk egymás vállán, hanem elképesztően fel voltunk dobva, nagyon-nagyon jó volt a hangulat, nagyon élveztük azt a sok ingert, amit láttunk, és amit Franznak az interpretációjában megismerhettünk. Voltak persze olyan beszélgetések is, de ez főleg Paka Dzsuma után, hogy te jó ég, így mi meg hogy, de nekem ezek szerintem később jöttek ki, és nem is Paka Dzsuma kapcsán amúgy, ami a legbrutálisabb élmény volt mondjuk így a Kongó közül, tehát kongói élmények közül. Tehát Paka Dzsuma az Kinshasának, a fővárosnak egy nyomornegyede, ahol tényleg ilyen elképzelhetetlen emberi nyomort láttunk közelről, és nem is az volt. Tehát én ott azt vettem magamon észre, hogy ott konkrétan érzelmileg lezárt a rendszer. Tehát, hogy én ott így mentem, voltam, Istenek hála előtte elvesztettem a szaglásomat, de hogy így 100%-osan, tehát, hogy ott semmi szagot nem éreztem, és így láttam azt, hogy mi van, meg így érzékeltem a dolgokat, kérdeztem, hallgattam a sztorikat, meg minden, de hogy így belül egyetlen nagy hangos gondolat volt, hogy de jó, hogy én innen elmehetek. Tehát, hogy ott viszont, akkor kicsit megmásítom, amit korábban mondtam, ez a közelengedem vagy nem, mert akkor igen, van egy ilyen védekező mechanizmusa az emberi természetnek, hogy akkor ott konkrétan így letiltott érzelmileg a rendszer. Aztán ami meg volt, az inkább Mama Alfonzinékhoz kötődő, és az meg később jött ki, amikor meséltem a dolgokról. De hogy nem volt egy ilyen helyszíni átbeszélés, mert nem volt rá szükségünk így ezért.
Mi az az idő szerinted, amit, nem tudom, mennyit szoktál kint lenni mondjuk egy-egy projekt kapcsán, egy pár hétről beszélünk, vagy
igen,
akár...
Ilyen jellemzően ilyen egy-két hetet szoktam lenni.
Szerinted hogy reagálna Ráhel, hogy reagálnál te, hogyha a mondjuk 2-3 hónapot is kint kellene lenni egy projekt miatt, felügyelet miatt, hatékonyságnövelés miatt, hogy mennyire terhelne meg azt téged, vagy mennyiben változnál a mostani stabilitásodhoz képest? Kizökkentene, vagy éppen ellenkezőleg lehet, hogy nyilván ezt most nem tudjuk, csak találgatunk, de hogy érzed, hogy...
Szerintem ennek ilyen különböző fázisai lennének, amikor tájékoztatnak arról, hogy ki lehetek több hónapot, akkor nagyon örülne ez a Ráhel. Aztán a munka kapcsán ugyanaz az üzemmód menne, vagy ugyanolyan módon, ahogy most dolgozom, ahogy most ismerem magamat. Aztán, ahogy elkezdek fáradni, ez így elér egy ilyen mélypontot, ott tudok akkor nem annyira kedves is lenni, amikor, és akkor ilyenkor igyekszem inkább magamba fordulni, hogy így ne okozok túl nagy károkat magam körül, és szerintem a holdpont után átlendülve lenne az, hogy már sokkal természetesebben, meg fesztelenül tudok mozogni abba a közegbe. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy egy ilyen felszabadultabban és magabiztosabban, stabilabban jönnék ki én ebből a folyamatból.
Szakmailag hogy látod, amikor kint voltatok például Kibérában, Kenyában, és fölmértétek, hogy milyen projekt kapcsán mentek oda nyilván, illetve voltak már gondolom előkészületek, a tanulmányok, amiket megszerez az ember, mondjuk akár itt Magyarországon, az mennyire tudja jól előkészíteni a megoldást szakmailag mondjuk egy kenyai problémánál, ahol a sima ivóvízről beszélünk, hogy problémát jelent egyrészt vagy megkapni, vagy hozzájutni. Nyilván megvan, minél szegényebb környezetbe megyünk, annál nagyobb mafia, vagy ilyen kártelhálózat, amelyeknek nem tudom, az elejét, vagy a kígyófejét megtalálni talán jobb, ha nem is próbálkozunk. Nyilván nem egy veszélytelen vállalás lenne. Mennyire tudja, tehát ez az európai vagy a magyar oktatás előkészíteni a szakembereket arra, ami ott van tudásilag, megoldásilag, vagy egy jó kis misungot kell csinálni, egy kis kenyai kreativitást, vagy női, vagy emberi kreativitást, plusz a szakmai alapokat összemosni?
Ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert hogy ez engem is sokáig foglalkoztatott, hogy amúgy mit akar egy magyar lány Afrikában, meg hogy én mit akarok okoskodni, vagy uh-huh. beleszólni. Még hogyha ezt segítő szándékkal is, tehát hogy azért, hogy én segíteni megyek jó, de ott rám egyáltalán szükség van, vagy hogy ez hogy van. És azt nagyon fontos látni, hogy mi csapatban dolgozunk. Tehát mi nem Budapestről mondjuk meg a tutit, hogy hát látjuk, hogy nektek ez a problémátok, és szerintünk akkor ezt kéne, hanem nekünk bármilyen projekt kapcsán dolgozunk terepen, van egy nagyon-nagyon jó szakmai helyi partnerünk, aki otthon van, aki napi szinten látja a dolgokat, aki szakértő módon ért hozzá. És nekem a projektekben ezt volt szerintem a legnagyobb katarzis megtapasztalni. Pont most a kenyai repatriációs projekt, amit gyorsan majd összefoglalok egy-két mondatba, annak a kapcsán, hogy húha, az a szaktudás, amire én szertettem az egyetemi képzés során, az itt teljes mértékben releváns. Mert hogy nem arról van szó, hogy van egy specifikus probléma, amire én tudom a specifikus választ, hanem arról van szó, hogy van egy probléma, amit fel akarunk tárni, és ahhoz ki akarjuk választani mondjuk pont a projekt kapcsán a kedvezményezetteket, ahhoz milyen módszereket tudunk alkalmazni. És én értő módon hozzá tudtam ehhez tenni. Tehát, hogy ez az egész munka ez csapatban zajlik, és akkor a specifikumokat azt tudja hozni, vagy a helyi partner keres olyan más helyben dolgozó kivitelezőt, akárkit, aki meg tudja mondjuk a kútfúrást csinálni, tehát ilyeneket. Nekem nem kell mindenhez értenem, de maga a szemléletmód, a hozzáállás, az, hogy én hogyan közelítek egy problémához, hogy én azt milyen módszerekkel, eszközökkel akarom feltárni, ott azt tapasztaltam, hogy az én tudásom ehhez teljes mértékben releváns és kompetens vagyok benne, és nekem ezek voltak amúgy a projektek kapcsán a legkatartikusabb élmények, tehát hogy most is voltam kint pár hónapja Kenyában, és van egy iskolai szanitációs projektünk, amit közösségi tervezéssel valósítunk meg, mert nekem ez az agylövésem, de a szívem csücske meg szakmailag nagyon, nagyon hiszek ebben a módszerben, és fantasztikus élmény volt bent ülni a kivilágítatlan könyvtárban a suliban, úgyhogy a tanárokkal, tantestülettel volt egy közösségi tervezős alkalmunk, és hogy ott a fehér budapesti lány hozzá tudott úgy tenni dolgokat, de még akár úgy, hogy terepspecifikusan is, hogy így azt mondták, hogy fú, tényleg, akkor ne így csináljuk, hanem úgy csináljuk, ezt tetszik, tehát hogy biolatrinákról volt szó amúgy. A repatriációs programunk az pedig azt tudja, hogy Kiberából visszaköltöztetünk embereket saját vidéki otthonaikba, akik erre jelentkeznek és akik ezt szeretnék, és segítünk nekik ott a saját üzleti vállalkozások megvalósításában, mert a nagy kép az az, hogy az emberek vidékről bevándorolnak a városba, mert vidéken nincsen munkalehetőség, és akkor itt próbálják megcsinálni a szerencséjüket, de itt meg nyomorognak, tehát keresnek pénzt, sokkal rosszabb körülmények között kénytelenek élni. És bár az adottságok vidéken se jobbak olyan tekintetben, hogy ott is egy ugyanakkor a lubban fog élni, ott se lesz víz, ott se lesz áram, de azért egy tisztább környezet, tehát azért nem az emberi űrülékben és a szemétben élnek, és akkor ennek a szakmai előkészítésében volt lehetőségem részt venni, és akkor ez volt az ilyen nagy aha, meg katarzis élmény.
Mennyire látjátok azt, vagy mennyire volt arról szó, hogy elmernek indulni mondjuk ebből a közösségből, meg gondolom azért itt is kisebb egységekre, kerületekre, vagy ilyen részekre oszlik maga a nyomornegyed is, hiszen azért több százezer emberről beszélünk. Mennyire mernek onnan kijönni, kimenni, elindulni az emberek? Mennyire mernek visszamenni? Nem tudom, van-e hová konkrétan gyökerekhez, vagy otthon maradt családtagokhoz? Azok befogadják-e, visszafogadják-e? Ez téma, ez kérdés, ez fontos
abszolút, része? Abszolút, ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, amit nagyon izgalmas volt feltárni is, mert teljesen mások lettek a válaszok, mint amit én korábban gondoltam, illetve ezek olyan kérdések is, amit nekünk a repatriáció során ki kellett tisztázni. És a helyzet az az, hogy mi tavaly nyáron, hogyha igen, 21 nyarán csináltunk Kiberában egy mikroszintű komplex elemzést, aminek az volt az egyik célja, hogy feltárjuk a jelenlegi élethelyzetet, a jelenlegi körülményeket, hogy legyen egy kiinduló adatunk egy bármilyen következő projekthez. És ott láttuk azt, hogy az embereknek nagyon élő kapcsolata van a vidékkel. Tehát a megkérdezettek döntő többségének volt és van földje vidéken, sok esetben még háza is, vagy ha nem neki, akkor a családjának. Tehát ezek ilyen családi birtokok, és évente legalább egyszer-kétszer hazamennek. Van, aki sokkal gyakrabban. És ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az édesapa bejön a legnagyobb fiával a városba, ők itt dolgoznak, de az anyuka a többi gyerekkel meg otthon van, és haza küldik a pénzt, meg rendszeresen mennek haza. Hát van, aki otthon termeszti a zöldséget, gyümölcsöt, vagy állatokat tart, és aztán hazamegy vidékre, azt leszüreteli, levágja, stb. Behozza a városba, eladja. Tehát, hogy egy meglepően élénk kapcsolat van a vidékkel. Tehát, hogy nekem még a kezdeti prekoncepció az volt, hogy akkor Kiberának van egy ilyen láthatatlan fala, és hogy akkor a városba se nagyon mennek be, nem, hogy vidékre. Közben meg egy rendkívül mobil társadalomról beszélünk, akiknek tényleg, hogy nagyon szoros így a köteléke vidékkel. És pont ezért az emberek mernek is. Nyilván nem mindenki, de sokan vannak, akik mernek és szeretnének is visszamenni. Hát akiket megkérdeztünk, ott a döntő hányada azt mondta, hogy igen, ő idős korára vissza szeretne költözni vidékre, és nyilván az úgy idős korára, hogy amikor lesz elég pénze, hogy visszaköltözön és ott meg tudjon élni. Tehát, hogy ő abszolút egy ilyen mobil mozgékony társadalomról beszélünk, aki oda megy, ahol a legjobb esély lesznek a túlélésre.
Ezek írástudatlan emberek is általában, vagy teljesen vegyes?
Nagyon vegyes, sokan azért tudnak írni, vagy többen tudnak írni, mint ahányan nem, és szakmák tekintetében is egy nagyon-nagyon heterogén társaságról beszélhetünk, tehát, hogy itt vannak hegesztők, autószerelők, tanárok, és akkor vannak alkalmi munkások, akik mindig azt csinálják, ami van, tehát építkezéseken dolgoznak, vagy árusítanak ezt-azt, tehát, hogy tényleg egy nagyon-nagyon heterogén társaságról beszélünk.
És vajon azt hogy élik meg ezek azok az emberek, akik tényleg jobb higiénikus körülmények közül jönnek? Tehát nekik azért ez egy ugyanolyan sok lehet, hogy ők itt a nagyvárosban ilyen környezetben kényszerülnek élni, mert mondjuk itt kapnak egy-két dollárral több pénzt naponta, mintha maradnak a falujukba, vagy a tanyájukon, vagy a farmjukon, vagy a kis földterületükön, hiszen itt azért számtalan olyan képet látni, és nem tudom, ezek mennyire vannak túl hype-olva, hogy itt az ürülék az folyik a kis bádokházak között, meg a víz, meg ki hol éppen mit önt ki. Nyilván az állatok is össze-vissza járkálnak, azért lehet látni a kutyától kezdve a kecskénet, mindent, plusz még közlekedik a vonat, meg jön a szamár, meg van még ez, meg az, tehát hogy ott mindenki mindenhová bármit. Ez a helyieknek is akkor, akik mondjuk tisztább helyről jönnek, tisztább, de szegény helyről jönnek, nekik is egy feldolgozandó feladat, hogy ők nekik most itt kell élniük, és ebbe a közegbe ilyen egymáshoz tényleg rettentő közel kell élniük.
És azt, hogy ők ezt mennyire élik meg sok hatásként, azt nem tudom. Mert olyan beszélgetéseink voltak, amikor mondták, hogy ez egy egészségtelen, meg egy veszélyes, egy mérgező környezet, főleg a gyerekeknek, ugye, akik lent a talajon játszanak sok esetben. Ezek a képek, amiket most felvázoltál, ezek egyáltalán nem túlzóak, sőt. Úgyhogy ilyenekről beszéltünk, hogy igen, ez rendkívül mérgező, és nem szeretik, és hogy innen el akarnak menni. Azt nem tudom, hogy mennyire éri őket sok hatásként. Mert alapvetően, ami fotókat láttam most a repatriációs program kapcsán a vidéki otthonokról, nem feltétlenül nagyobbak, vagy nem feltétlenül jobb adottságúak. Tehát, hogy tényleg ott ilyen teljesen egyszerűk is. Hát nem is kőházak, mert az esetek döntő többségében az a vályokból összetapasztott vesszőfonat kis építmények. Hát volt olyan ház, amin ablak se volt, meg volt, ami bádogviskó volt, voltak rendes, nagy, gyönyörű, szép kőházak, tehát változatos volt eléggé az épületállomány, de hogyha az van, hogy választanod kell a között, hogy éhen hal a gyereked, vagy pedig bennélek a mocsokba, akkor én azt látom, hogy ők ilyen elképesztően céltudatosak, és hogy nagyon dolgoznak, tehát ez a tenni akarás, hogy nem az van, hogy a szegénység, a nyomor az így apátiába taszítja őket, hanem ez az élni akarás, és ez a túlélés, és ez a jéghátán is megélünk, és akkor is fogunk valamit csinálni, hogy legyen mit enni, ez sokkal erősebb bennük, és szerintem ez a céltudatosság, ez akár elnyomja ezt a sok hatást is.
Kongóban és Kenyában mit éreztél, amikor fehérként megérkeztél egy-egy közösségbe? Láttál bármi olyat az arcokon, hogy húha, itt vannak a fehérek, vagy egy fehér delegáció, vagy egy fehér csapat, mit fognak akkor itt most csinálni, milyen fejlesztés, vagy bármi, mit fognak adni nekünk, vagy éppen az ellenkező, hogy mit akarnak megint, miért vannak itt, mit akarnak nekünk mondani, mit csináljunk másként, hiszen ahogy te is mondtad, a helyi szervezet jelentőség az nagyon fontos, ne te mondd meg innen, most nem csak Magyarországról, hanem bármely más országból, vagy kontinens, hogy ők mit csináljanak máshogy, hanem hogy az ők is igényeik alapján belesimulni és abba vinni valami jót és valami fejlesztést. Nem tudom, hogy így Kongóban más arcok vagy másfajta reakciók fogadtak esetleg, mint mondjuk Kenyában, vagy ezt így nem lehetett érezni
hasonló, ilyen rövid időt? Hasonló volt, csak mondjuk intenzívebb, tehát hogyha nem csak az, hogy láttuk az arcokat, hanem hallottuk is a reakciókat. Uh-huh. Tehát, hogyha Kenyába megyek, akkor nagyon sokszor hallom, hogy muzunguznak és mutogatnak, hogy fehér embereznek. Uh-huh. Kongóban ugyanez volt, csak hangosabban és többen, és körülbelül mindenki. Uh-huh. Kongóban, amikor kim voltunk, akkor Bodókat is kim volt, és ő mondta, hogy egyedül az egyetemi kampusz volt az, ahol nem hallotta azt, hogy őt fehér emberezik, meg esetleg nem is mutogattak, de azért nézték. Kongóban volt egy nagyon vicces tapasztalat, hogy ott mentünk kocsiba, gigantikus forgalmi dugók vannak, és akkor ugye mindenki megbámul, hogy mennyi fehér egy kocsiba. De hogy amikor éjszaka volt, kuksi sötét, és akkor is bebámultak, akkor így néztük, hogy de ezt így hogy, meg miért? És akkor mondta nevetve a Bodókat, hogy gyerekek, világítunk a sötétben. De mondom, hát hogy, és így, hát nézzél már ki az ablakon, és konkrétan az volt, hogy ilyen mozgóruhákat láttunk, de hogy a fejeket meg a végtagokat tényleg nem láttuk. És nekünk meg azért látszott, úgyhogy igen, világítunk a sötétben, ez így ott kiderült. Ellenséges hangokkal nem uh-huh. találkoztunk, tehát Kongóban az egy gyakori jelenség volt sajnos, hogy jöttek oda hozzánk kéregetni, és mutogatták, hogy éhesek, meg üres a hasunk, hogy adjunk nekünk nekik ennivalót, tehát az így egy szomorúbb helyzet volt. Kenyában ezt nem nagyon tapasztaltam uh-huh. így, de mindenhol a gyerekek, ők ugye a legfesztelenebbek, aki oda jön, megfogja a kezedet, és akkor mutogat, meg nevet, meg nem tudom, azt nagyon szeretem, azt nagyon élvezem, de így bíráló hangokat nem hallottunk, hogy akkor most valaki véletlenszerűen oda jön, és akkor beszól, hogy na már megint mit akarsz itt, fehér ember. Tehát, hogy ilyenről nem volt szó. Akikkel pedig a projekt miatt beszéltünk, találkoztunk, ott se, hanem akkor ott ez a együttműködésre törekvés, illetve sok esetben akár a panaszkodás, hogy ez se jó, meg az se, meg arra kéne pénz, meg erre kéne pénz, és ilyesmi. És én pont ezért tartom nagyon fontosnak a közösségi tervezést, ami lényegében azt eredményezi hosszú távon, nem csak, hogy megvalósul a projekt, hanem a közösség az fel tudja tárni a saját belső erőforrásait, és képessé vagy képesebbé válik arra, hogy saját maga is helyt tudjon állni. És én nagyon, nagyon károsnak tartom ezt a, most ezt senki ne értse félre, de most ez azt a fajta segélyezést, amikor megyünk és adunk, és akkor ők hozzászoknak ehhez. Tehát, hogy ez egy passzív és függő állapotba taszítja az embereket a segélyezés. És mondom ezt úgy, hogy egy segélyszervezetnél dolgozom, tehát ez nem, tehát ez most ne értse senki félre, csak az, amikor hogy mi csak így oda megyünk bárhova, és ott hagyunk valamit, és eljövünk, az egy iszonyatosan káros dolog, tehát ezt elő kell készíteni, ezt bele kell ágyazni a kontextusba, ezt jól kell csinálni, van is a Máltában egy ilyen jelmondatunk, hogy segíteni csak jól szabad, tehát a segélyezéssel iszonyat nagy károkat lehet okozni. És a közösségi tervezésnek pont az a lényege, hogy egyrészt az, hogy ti mondjátok meg, hogy mi a probléma, és utána van az, hogy oké, segítünk nektek kidolgozni azt, kitalálni azt, hogy ti milyen megoldást akartok erre adni. Uh-huh. És ez egy teljesen más perspektíva, mint az, hogy na mi az, ami nincs nektek, majd akkor jön a fehér ember is megoldja a problémátokat a pénzzel. Mert nem, az iszonyatos nagy károkat okoz. És azért én nagyon allergiás is vagyok erre a hát ez se jó, meg az se jó, meg a más se jó, és így, tehát volt olyan, amikor én Kenyában mutattam utána kongói fotókat, hogy tényleg, hogy most így nincsen vízellátás, és tönkrement a csap, és akkor most ezért van itt letörve, meg nincsen pótolva ez a dolog, meg hogy nincsen rá pénz, akkor nézd, Kenyában az így működik, két darab műanyag flakonnal, meg egy állványjal csókolom. Tehát egy jattes svájci bicskát, meg két darab marmunkanát, és megcsinálom neked 5 perc alatt. Tehát, hogy ez nem pénz kérdése.
Igen.
Hanem a szemléletmód, és ez a nagyon fontos hozadéka a közösségi tervezésnek, ez a szemléletmódbeli váltás, hogy amúgy én nem egy kiszolgáltatott valaki vagyok, hanem a saját sorsomnak az urává tudok válni. És ezért is ezzel a megközelítéssel dolgozunk.
Mikor mentek legközelebb, vagy mikor utazol legközelebb, Ráhel?
Remélem, hogy minél hamarabb. Most nincsen kilátásba út, tehát hogy most nem tudok egy konkrét dátumot mondani. Ez általában úgy zajlik, hogy megy a projekt, és amikor eljön egy olyan pont, hogy oda feltétlenül szükséges a mi fizikai jelenlétünk, akkor megszervezzük az utat. Én úgy tartom reálisnak, hogy ilyen ősz környékén fogunk megint kiutazni Kenyába két projekthez, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg.
Tehát jó töltődést neked itthon, meg jó projekt előkészítéseket, és hát nyilván itt nem lehet tudni, hogy melyik projekt hova ágazik tovább, vagy hogy mi hogy alakul, de akkor mindenképpen szakmailag is, és emberként is sok sikert kívánunk neked, és köszönöm szépen, hogy
nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm.